pályaválasztási napot tart középiskolásoknak október 9-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amelyre az ország minden részéből várják a középiskolásokat. A rendezvény célja, hogy az idén érettségiző diákok jól tájékozottan, felkészülten kezdhessenek neki a pályaválasztásnak, így már az egyetemi nyílt napokra is konkrét kérdésekkel érkezhessenek. A pályaválasztási nap részletes programja megtalálható az ELTE Karrierközpont honlapján, a karrierközpont.elte.hu weboldalom. Baumstark Beátát, az ELTE Karrierközpont vezetőjét kérdeztem a részletekről.
Ezt a rendezvényt már több éve megszervezzük, és minden évben itt őszi szemeszterben szervezzük meg az ELTE-n. Évekkel ezelőtt országos pályaválasztási napként, illetve országos pályaválasztási szülői értekezletként kezdtük el ezt a rendezvényt meghirdetni, hiszen azt látjuk, hogy a középiskolás fiataloknak, az érettségi előtt álló fiataloknak egyre nehezebb dolguk van, az információk erdejében sokszor érzékeljük azt, hogy elvesznek, és ebben próbálunk nekik időben segíteni. És ebben az évben azért terveztük ezt az októberi hónap elejére, hiszen a pályaválasztási nap abban próbál nekik segíteni, szülőknek, pedagógusoknak, tanároknak, illetve elsősorban a fiataloknak, az érettségi előtt álló fiataloknak, abban próbál nekik segíteni, hogy már a nyílt napokra, illetve különböző egyéb hallgatói rendezvényekre, amelyeket a felsőoktatási intézmények szerveznek, felkészülten tudjanak menni. Tehát ennek a pályaválasztási napnak a lényege, hogy egy általános információt adjon magával a felvételi rendszerről, illetve mi az ELTE, szeretnénk megmutatni mind a 8 karunkat.
Azt tudjuk, hogy nagyon sok változás zajlott, és hát nem tudom, hogy mennyiben beszélhetünk erről múlt időben, hát mondhatjuk talán azt, hogy zajlik a felsőoktatásban. Így október elején azért nagyon sok olyan kérdés van, gondolom, amire még ezen a nyílt napon, vagy pályaválasztási napon nem nagyon tudnak választ adni. Ugye változnak, alakulnak a keretszámok, a ponthatárok is módosulhatnak, ugye éppen most arról lehetett hallani vagy olvasni, hogy elképzelhető, hogy 300 pont lesz a minimális bekerülési ponthatár a felsőoktatási intézményekbe. Tehát nagyon sok olyan kérdés van véletlenül, amire még itt nem nagyon fognak választ kapni majd a fiatalok, vagy a szüleik, vagy a tanáraik.
Igen. Ezzel mi is számolunk, és azért is szeretnénk azt, hogyha ez a pályaválasztási nap elsősorban az orientációjukban tudna segíteni. Tehát nem készülünk mi azzal, akár a ponthatárokkal kapcsolatban, vagy akár a finanszírozással kapcsolatban kész válaszokat adjunk. Abban szeretnénk nekik segíteni, hogy akár a felvételire való felkészülést, az érettségire való felkészülésben, különböző szakoknak a megismerésében egy pontosabb képet adhassunk, hiszen szakértőink, tanácsadóink is megerősítenek minket abban, hogy ez a tudatos választás, ez nagyon szerencsés, hogyha nem a felvételi előtt pár hónappal történik. És azt látjuk, hogyha egyáltalán az egyetemre, magára a kampuszra megérkeznek, megnézik, hogy hol vagyunk, hogy milyen az egyetem hangulata, milyen a légköre, hogy is néz ki egyáltalán egy egyetemi előadás, akkor talán ők is könnyebben tudnak abban eligazodni, hogy valóban a felsőoktatás felé igyekeznek el, mert hogy pont a kutatók éjszakáján az előző héten voltunk kint több helyen tanácsadóként, és azt tapasztaltuk, hogy a középiskolásoknak szemtelen olyan általános alapvető kérdése van, hogy egyáltalán merre tovább, menjen-e rögtön dolgozni, vagy a felsőoktatás világába kalandozzon-e, hogy külföldre menjen, és azt szeretnénk, hogyha itt a pályaválasztási napon azokra a kérdéseikre kapnának elsősorban választ, hogy igen, megéri felsőoktatásba jönni, megéri az ELTE-t még jobban megismerni, és ugye ezután a pályaválasztási nap után lehetőség lesz majd különböző kari nyílt napokon, illetve összegyedemi nyílt napokon megismerni még jobban az ELTE különböző képzéseit, ezt egy ilyen általános kóstolónak szánjuk, kiegészítve azzal, hogy a felvi munkatársa érkezik hozzánk, és egy előadásban ő is összefoglalja azokat az általános tudnivalókat a felvételi eljárással kapcsolatban, melyek biztosan nem fognak már változni.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Az általános iskolások számára a sakk, mint választható tantárgy célja a komplex gondolkodásmód megtanítása. Erről beszélt Polgár Judit sakknagymester az Inforádió Aréna című műsorában. Hozzátette, teljes, komplett programot dolgoztak ki az általános iskolák számára. Gál Ildikó összefoglalója.
Idén először sakkot is tanulhatnak a gyerekek az iskolában a megújult nemzeti alaptantervnek köszönhetően. Azt egyelőre még nem tudni, hogy hány intézmény élt ezzel a lehetőséggel. Polgár Judit sakknagymester az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a cél a választható tantárgyal a kiselsősöknél a komplex gondolkodásmód elérése.
Teljes komplett programot tudtunk nyújtani az iskoláknak, a tanároknak, mindez három részből tevődik össze a sakkpalota programnak, megvan a tankönyve, tartós tankönyv, van egy munkafüzet, amiben dolgoznak a gyerekek, és van egy tanári kézikönyv, ami segíti a tanárokat, hogy mit és hogyan szeretnénk tanítani. Egyet mindenféleképp szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem sakkot tanítunk, hanem sakkal tanítunk, tehát a sakknak a szabályrendszerével tanítjuk a gyerekeket, egy gondolkodásmódot, tehát egy jóval komplexebb dolgot szeretnénk átadni a gyerekeknek, hogy kicsit komplexebbül lássák a világot.
Polgár Judit hangsúlyozta, hogy az óvodáskorúaknak és az iskolásoknak szóló sakkiadványai más-más célt szolgálnak, de az alapok ugyanazok.
A sakkjátszótér az maga sakkábrákon alapul és rímeken, tehát az fókuszálva van majdnem, hogy kizárólag a sakra, természetesen játékos módon, ahogy mi is elkezdtük még annak idején. De a sakkpalota programban természetesen az alapok ugyanazok, csak kicsit másféleképpen mutatjuk meg, meg szövegesen, meg elmesélve a tanár által. És természetesen a sakábrák mellett van másfajta feladat, például matematika, logikai játékok, mert a saknak a figuráival nagyon érdekesen lehet játszani.
Polgár Judit elmondta, a családban volt, aki 3,5 évesen már játszott a sakkal, ő maga 5-6 éves korban ajánlja a játékszabályokkal való ismerkedést.
A telki pipacsvirág magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában már évtizede szakköri szinten, 2 éve pedig heti 2 órában órarendi keretek között történik a sakkoktatás. A program történetéről, fejlesztő hatásairól és a sakklogika kerettanterv kidolgozásáról az iskola igazgatóját, Sarlós Erzsébetet kérdeztem.
Gyakorlatilag a sakkoktatás az egyidős az iskolával. Szakköri keretek között már 10-12 éve folyik az oktatás, és 2 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy valami olyat szeretnénk a gyerekeknek adni, ami a gyengébb képességű és a nagyon-nagyon kiemelkedő gyerekeket is egyaránt fejleszti. És aztán a sakra esett a választásunk, nem csak a sakra, hanem a sakk mellett a logika oktatásra is. Igaziból ezt úgy vezettük be, hogy a sakkal párhuzamosan első osztálytól logikát kezdtünk oktatni egy plusz órában a matematika mellett, ami kapcsolódott a matematika tananyaghoz, de egész mást jelentett mégis. Nagyon-nagyon sok játékot vezettünk be ezeken az órákon. Tettük ezt azért, hogy a gyerekeknek az óvodából az iskolába való átmenet az zökkenőmentes legyen, és úgy éljék meg az iskolában töltött első napjaikat, hogy az élményszámba menjen.
Kik oktatják a sakkot, mint tantárgyat? Egyáltalán hogy kell elképzelnünk, hogyan néz ki egy ilyen sakkóra?
A sakkóra felépítéshez gyakorlatilag hasonló a bármelyik közismereti tantárgy óra felépítéséhez. Ugyanúgy átismétlik az előző órán tanultakat, bevezetik az új anyagot, meggyőződik a tanár részenként, hogy értik a gyerekek az új anyagot, nagyon sok módszertani lehetőséggel élnek, tehát nem frontális osztálymunkát kell elképzelni, nyilván, hogy az is jelen van, de párokban, csoportokban is dolgoznak a gyerekek. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert a mi sakkoktatónk tanító tanár és 2 éves sakkszakoktatói végzettséggel is rendelkezik. Ez lenne az ideális, amíg a felsőoktatásban nem képeznek erre pedagógusokat. De mindenképpen olyan embernek kell tanítania, aki ért a sakkhoz is, ért a játékokhoz is, tudja a miérteket, hogy mit, miért, mikor kell tanítani, és tisztában van az alapvető pedagógiai elvekkel, tehát hogy a gyerekekhez hogyan kell egyáltalán fordulni, hogyan kell hozzáállni, tehát jó, hogyha van tanítói végzettsége.
Ön, mint pedagógus, mint tanár, hogyan látja, vagy hogyan érzékeli, hogy mire jó a sakk?
Hát nyilván mindenki először, hogyha arra gondol, hogy igen, a sakk az vajon mit szolgál, vagy mit fejleszthet, akkor szerintem az emberek többségének beugrik a matematika, hogy ahhoz kapcsolható valamilyen módon. Igen, valóban kapcsolható, mi úgy is építettük fel a kereszttantervet, hogy gyakorlatilag a matematikát vettük vezérfonálul, és az ott elsajátítandó tananyagtartalomhoz kapcsoltuk a sakknak különböző megtanítási fázisait, vagy a sakknak különböző részeit, a sakkoktatásnak és a logikaoktatásnak. Hát tulajdonképpen nem azt kell gondolni a sakkoktatás kapcsán, hogy bármilyen tantárgyhoz köze van, hanem azt, hogy a tanuláshoz szükséges alapvető képességeket fejleszti. Mi ezt mértük is 5, illetve 6 területen, és a gyerekek nagyon nagy százalékánál, tehát több mint 90%-ánál nagyon-nagyon-nagyon látszik az, hogy a sakk az fejlesztő hatással bír ezekre az elmített képességekre. Ezt azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, mert hogyha egy kisgyerek, aki belép ugye az iskolában, és tehát lezárjuk azokat a kis kapucskákat, amik nála még nyitva vannak, amikor belépett a rendszerbe, akkor gyakorlatilag egyenes út vezet a sikertelenséghez, már pedig, hogyha egy gyermek nem sikeres a tanulásban, akkor elmegy tőle a kedve. Na most a sakkoráink olyanok, hogy nem csak azért, mert ez egy más és új sejtű jól söpör, tehát nem azért hatékonyak, hanem azért, mert a gyerekek érzelmileg motiváltá válnak, és megmaradnak azok a képességei, és nyitott marad, és fogékony marad az újra. Szívja minden gyerek magába a tudásvágyat. És ez a tudásvágy ez nagyon-nagyon lényeges, mert hogyha ez megmarad, és utána pedig erre tudunk építeni, akkor ennek a jövőben mindenképpen pozitív hozadéka van. Tehát olyan képességekre gondolok, mint a logikus gondolkodás, a memória fejlesztése, középtávú, hosszú távú, Tantervnek a harmadik, negyedik osztályos anyag a kritikai gondolkodás fejlesztését tűzi ki célul, megalapozását és fejlesztését, de az, hogy folyamatokban tudjanak ezáltal gondolkodni, hogy merjenek gondolkodni, hogy új tanulási helyzetekben tudják alkalmazni a saját már megszerzett tudásukat.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!